94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Két óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Egy év alatt több mint 15 millióval emelkedett, és meghaladja az 1,4 milliárdot a katolikusok száma a világban, miközben a papi hivatást választók száma csökkent. Derül ki a Fidesz katolikus hírügynökség statisztikáiból, amelyet pénteken mutattak be a Vatikánban. A világ össznépessége meghaladja a 7,9 milliárdot. Egy év leforgása alatt több mint 75 millióval emelkedett. Ebből a katolikus vallásúak száma 1,4 milliárd. Ez a teljes népesség 17,8%-ának felel meg. A katolikusok száma egy év alatt 15,8 millióval emelkedett. Afrikában több mint 8 millióval, Európában 640 ezerrel. Utóbbi pozitívnak számít, mivel évek óta először az európai katolikusok száma nem csökkenést mutat. A katolikus egyház több mint 330 ezer oktatási és egészségügyi intézményt tart fenn. A több mint 74 ezer katolikus óvodába több mint 7,6 millió kisgyerek jár, a 154 ezer általános iskolába pedig 56 millió tanuló. Ezen kívül az egyház 2,6 millió gimnazistának és 4,6 millió egyetemistának biztosít oktatást. A világon több mint 103 ezer katolikus egészségügyi intézmény működik. Köztük van több mint 5300 kórház, 15 ezer idős otthon, valamint több mint 500 leprakórház is. Felvidéki magánlátogatása során Kassára látogatott Sulyog Tamás államfő. A köztársasági elnök és házastársa Nagy Zsuzsanna, valamint a delegáció tagjai megtekintették a Márai Sándor emlékkiállítást. Sulyog Tamás ezután tárlatvezetéssel megtekintette a kassai Szent Erzsébet dómot, a köztársasági elnököt Pásztor Zoltán, a magyarokért felelős püspöki helynök fogadta. Az államfő koszorút helyezett el a templom kriptájában, II. Rákóczi Ferenc fejedelem sírjánál. A délelőtti program zárásaként Sulyog Tamás a Premontrei Szent Háromság templomot tekintette meg. A köztársasági elnök délután részt vett a Magyarország kassai főkonzulátusán a nemzeti ünnep alkalmából tartott fogadáson, ahol ünnepi beszédet mondott. Megtörtént az egyeztetés az orosz elnökkel, írta Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán. Orbán Viktor telefonon egyeztetett Vlagyimir Putyin orosz elnökkel az amerikai-orosz találkozóról. Az előkészületek gőzerővel zajlanak, fogalmazott a miniszterelnök. A belügyminisztérium kijelölése alapján a terrorelhárítási központ látja el a személyvédelmi feladatokat a tervezett budapesti békecsúcson résztvevő kiemelten védett személyek, Donald Trump, az Amerikai Egyesült Államok elnöke, valamint Vlagyimir Putyin, az Oroszországi Föderáció elnöke vonatkozásában, közölte a szervezet a táviratirodával. Közleményük szerint a nemzetközileg védett személyekkel kapcsolatos feladatokat Hajdú János rendőr altábornagy, a TEK főigazgatója irányítja. A TEK szakemberei megkezdték a felkészülést, a nemzetközi protokollnak megfelelően a rendőrség a különböző hazai biztonsági szervek bevonásával, valamint a külföldi partnerszolgáltatókkal gondoskodnak a védett személyek, valamint a delegációk biztonságáról, írták. Az Európai Bizottság üdvözli Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök budapesti találkozójának kilátásait, amennyiben a tárgyalások segítenek véget vetni az ukrajnai háborúnak. jelentette ki Olaf Hill, az Európai Bizottság illetékes szóvivője a brüsszeli testület szokásos napi sajtótájékoztatóján. Az Európai Bizottság és von der Leyen uniós bizottsági elnök részéről minden olyan találkozót üdvözlünk, amely előmozdítja az igazságos és tartós béke elérésének folyamatát Ukrajna számára, fogalmazott az uniós bizottság szóvivője újságírói kérdésre válaszolva. Végül az időjárásról. Szombaton nagyrészt erősen vagy közepesen felhős lesz az ég, majd gomolyosodik, szakadozik, csökken a felhőzet. Elvétve elsősorban északkeleten eső, záporeső előfordulhat. Az északnyugati, északi szél megélénkül, főként az Észak-Dunántúl és a főváros tágabb környezetében meg is erősödik. A minimum hőmérséklet általában 5 és 10 fok között alakul, de a kevésbé felhős, hidegre hajlamos helyeken ennél pár fokkal hidegebb is lehet. Szombaton a csúcsérték 12 és 17 fok között valószínű. Híreket hallottak.
Kétszer kettő, néha öt, nem csalás, nem ámítás, de valóban sokszor hibás a számítás. Kétszer kettő, néha öt, minden tételt félrelőtt, egy sokat ígérő szerelmes pillantás. Élsz békés boldogan, nagy bölcsen gondolan, és egy nap semmi sem megy úgy, mint tegnap. Váratlan fordulat feldúl egy perc alatt, s csak nézel, s olyan különöset érzel. Hát kétszer kettő, így lesz öt, szíved dobban, mind millióban, szerelem hozza ezt a nagy változást, és átfut egy vonással meg annyi számítást.
Együtt a földért.
Dicsertessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban beszámolunk egy Miskolcra tervezett szemétszedési akcióról, és bemutatjuk a város szemétszállítási cégének új applikációját. Bemutatták a Mirehu Nonprofit Kft. Új mobil alkalmazását, a Mirehu Maku appot Miskolcon. Az applikáció célja, hogy megkönnyítse a lakosság mindennapjait a hulladékkezeléssel kapcsolatos ügyintézésben. A rendszer értesít a hulladékszállítás időpontjáról, megmutatja a legközelebbi gyűjtőpontot, és lehetőséget biztosít a bejelentések gyors megtételére is. Az alkalmazás hulladéknaptárt tartalmaz, segítségével bejelenthető a lomtalanítás, valamint a kukaürítést megelőző napon értesíti a felhasználót arról, melyik színű edényt kell kihelyezni. Az új fejlesztés célja a szolgáltatás egyszerűsítése és a lakossági tájékoztatás hatékonyabbá tétele. A részletekről Ladányi Roland, a Mirehu Nonprofit Kft. Ügyvezető igazgatója adott tájékoztatást.
A legfontosabb mindig, és hát a mi tevékenységünknél az alap az az ügyfelek, a lakosság. Tehát olyan innovációt, fejlesztést szeretnénk volna, ami a lakosság kényelmét szolgálja, hogy a mindennapi hulladékgazdálkodást tudjuk a lehető leghatékonyabban, a legtöbb információval segíteni. De nagyon régóta dolgozunk már az applikáció fejlesztésén. A legnagyobb kihívás és a legnagyobb munka az a mögöttes adatbázisnak a rendbetétele, olyan struktúrába állítása volt, ami hát ahhoz kellett, hogy ez egy jól működő rendszer tudjon így a jövőben mutatni mindenki számára. Ebben rengeteg munkát kellett beletenni, egy kapott adatbázisból dolgoztunk, és ezért is mindig elmondjuk, hogyha lehet bármennyi hiba benne, tehát a minimális hibákra gondolt természetesen, de nagy örömmel vesszük, hogyha bárki jelzi, hogyha mondjuk nálad valami nem úgy működik, tehát nem megfelelő akár az ütési nap, mert ezeket tudjuk korrigálni. Mi azt gondoljuk, hogy közel vagyunk a 100%-hoz, de természetesen a hiba ott van mindenben, és de fontos ezt is kimondani, hogy ez a semmi gond nincsen, azonnal tudjuk orvosolni, és tudjuk kezelni ezeket a problémákat, ha lenne ilyen. Létrejött már ez a Makuka brandünk, és próbáltunk mindent is ebbe beintegrálni, hogy az egységes arculat, egységes megjelenés, és hát így a név alapján is így a Maku app lett a Mireu Maku app, az applikációnak a neve, tehát hogy valaki így akár elég a Mireut beírni, és elérhető rögtön találatként, és hát így az egységes megjelenés nagyon fontos, hogy minden formában, akár a mindennapi kommunikáció, de akár az appon keresztül is, ez tudjon egyforma és egységes módon menni, és ezért ott van Muki, a kabala figuránk, megjelenik az applikációba, ő is visszainteget nagyon sokszor a használat során. Ha valaki letölti az appot, megadja a címét, és bejön, hogy kér értesítést, akkor a hulladéknaptár eleve megjelenik. Ha megadja a címét, akkor a teljes hulladéknaptár megjelenik, hogy melyik napon milyen ürítés lesz azon az adott címen. De van egy extra funkció, az, hogyha feliratkozik kvázi, tehát értesítést kér, akkor előző nap este kap egy rövid push üzenetet, hogy melyik kukát kell kihúzni. Tehát ez egy kényelmi funkció, hogy ne felejts el senki, időben szólunk kvázi. És nem mi, hanem az applikáció, hogy ezt a tevékenységet látni, és ez egy rengeteg papírtól mentesít hát minket. Ma itt megmutattuk, hogy mennyi az a volumen, ami éves szinten papírban így hulladéknaptár funkciót tölt be, és a cél az lenne, hogy ezeket minimalizáljuk, minél kevesebb hulladékot termeljünk, ha már van erre egy applikáció, ami még jelezi is ráadásul, tehát nem kell elrakni, elpakolni, kitűzni a hűtőnek az ajtajára, hanem ő jelez mindig, és ha át tudunk térni ebbe az irányba, akkor ez egy sokkal kényelmesebb irány lehet így a mindennapokban. A másik ilyen funkció még így a hulladéknaptár mellett, hogy rengeteg hulladékgazdálkodási információt tettünk bele, hol vannak különböző gyűjtőpontok, akár repont, sütőolajgyűjtőpontok és hulladékodóra, tehát mindenki a térképen tudja keresni, akár oda is tud navigálni, tehát ez is egy kényelmes mondat, hogy megmutatja akár a környéken, tehát a GPS alapján azonosítja, hogy hol van a lakos, és megmutatja, hogy a környéken mondjuk milyen lehetőségek állnak rendelkezésre. De nagyon fontos funkció számunkra akár a lomtalanítás is maga, hogy az appon keresztül lehet lomtalanítást is igényelni, vagy akár az újrahasználati központba felajánlást tenni, és ha nem arra alkalmas, akkor viszont lehet lomtalanítást is igényelni. Tehát nagyon fontos nekünk, hogy az újrahasználati központba is engedett termék bekerüljön. Én azt gondolom, az országban egyik legjobban működő újrahasználati központról van szó, és rengeteg termékünk, és ez egy nagyon jó út lehet maga az újra használt is, erre itt is az appon keresztül lehetőség van, illetve hát ami fontos funkció még, van egy kis okos, mert mindig kérdések vannak, hogy most melyik hulladékkal mit tudok kezdeni, itt rengeteg hulladék típus tartalmaz ez a funkció, és megmutatja, hogy hol a végpontja. Tehát ha kiválasztom az adott hulladékáramot, akkor lehet látni, hogy mit hova kell, hogy vigyek, tehát mi a helyes végpont, azt el tudom helyezni, tehát ez segíti a mindennapi döntéseket a lakosságnak. A első lépcsőben hát a távolságban gondolkodtunk mi is, hogy hát ami távolabb van Miskolc, mivel Miskolcra indul a logisztika jelentős része, így a Miskolcon kívüli üveggyűjtőpontokat, ami nem a betétdíjas rendszerre van, ez nagyon fontos, tehát nem a repontos üveggyűjtőpontokról beszélünk, hanem legalább öblös üveg az, ami nem betétdíjas rendszerben van, de még a háztartásokban keletkezik. Ezeknek a gyűjtőpontoknak a helyszínei elérhetők, és ezek már el vannak látva a szenzorokkal, amik a benne lévő hulladék mennyiségét mérik, és ha valaki rámegy egy ilyen pontra, akkor látja a telítettségét is. Tehát látja, hogy tele van, nincsen tele, de hát nekünk is egy nagyon fontos információ, mert a jelenlegi statikus járatokról átrunk állni egy dinamikus járat tervezésre, és hogy mi is oda fogunk menni, ahol már ezek az edények tele vannak, vagy telítettség közel a teleállapothoz. És itt rengeteg kilométert, rengeteg időt, energiát lehet ezzel megspórolni, tehát van ennek egy háttér logisztikai előnye is, így mind a lakos, mind pedig mi is egy ilyen win-win szituációban jól tudunk járni. A számunkra nagyon fontos, hogy lássuk. A mi tapasztalatunk az, hogy a köbméteretnek a megbecslése az azért mindig amit kapunk értéket, az a valósággal nem mindig van összhangban, és ebben egy fotó nagyon-nagyon sokat tud segíteni. És hát mivel a telefonban jellemzően van kamera is, így nagyon könnyű, ha mondjuk beküldök egy lomtalanítási igényt, rögtön tudok fotózni, és egy klasszikus módon, amikor mondjuk e-mailt írunk, vagy egy űrlapon keresztül, azért ez nem annyira egyszerű és könnyen véghez vihető, de itt az appon keresztül ez nagyon gyorsan, és nekünk ez egy nagyon fontos információ, mert nagyjából láthatjuk a valóságot, hogy mi az, ami vár ránk, mert el tudjuk dönteni, hogy milyen technikával, milyen járművel kell készülni, mi szükséges hozzá, és ez a mi munkánkat is megkönnyíti. Azt látjuk, hogy a Stársházi övezetben azért nagyon sok helyen a gyűjtő ketrecek mellett jelenik meg hulladék, és mi nagyon szeretnénk, hogy a város az tiszta legyen, és ha van információnk arról, hogy hol mi van, akkor ezt tudjuk kezelni, akár mi, akár a városgazda fel tudjuk ezt jelezni, és így a lakosnak van arra lehetőség, hogy lát ilyet, akkor ezt be tudja küldeni. Ez nem egy illegális hulladék lerakó bejelentő, ez nagyon fontos elmondani. Ez a városon belül, amit inkább társadalmazban valaki lát ilyen kidobott kanapét valahol heverni, ami nem odavaló, hogy ezekre várnánk információt, mert akkor tudunk lépni mi is, és ezzel hozzá tudunk járulni a városnak a tisztaságához. Nagyon fontos ez a hulladéknaptárhoz kötődik, hogy tudjuk, hogy azon az adott címen mikor van hulladékgyűjtés, ami fontos, hogy bármennyi címet meg tudunk adni, tehát amit a gyűjtési körzetünkön belül, tehát valakinek van itt valamelyik környező településen nyaralója, azt is be tudja ugyanúgy állítani, vagy abban mondjuk egy településen akár több ingatlanja is. Gond nélkül, hogy Miskolcra, mert ott izgalmas, ahol eltérő gyűjtési napok van, tehát Miskolc azért nagyon sok járattal működik, és a város részekben eltérőek a gyűjtési napok. Van arra lehetőség, hogy ezt be tudja állítani, tehát semmi adatot nem kell, semmilyen személyes adatot nem kell megadni. Ez nagyon fontos, csak a címet, és onnantól kezdve, hogyha a címbe van állítva, akkor és az értesítés funkció hozzá, akkor rögtön jönnek az információk, hogy mikor fog a hulladékgyűjtés az adott anyagára megtörténni azon a címen. Számunkra nagyon fontos, ide a lakosoknak is azt gondolom, hogy el tudjuk őket érni a lehető legkönnyebben. Rengeteg olyan a mindennapi tevékenységtől eltérő dolog következhet be, ünnepi nyitvatartás, ami akár az ügyfélszolgálat, akár a hulladékudvarokat érinti, hogy tudjunk kommunikálni kifele, és mi azt látjuk, hogy a telefon általában mindenkinek a zsebében ott van, tehát nagyon sok mindenki használ mobiltelefont, és ezeket az információkat közvetlenül egy push üzenet formájában ki tudjuk juttatni. És nem kell keresni, nem kell gondolkodni, hanem az információ mondjuk az ünnep előtt ott van kint. És mindenki megkapja, aki letöltötte az applikációt, és tudja, hogyha mondjuk be akarná vinni a hulladékudvarba a hulladékát, melyik napon tudja, melyik napon nem tudja mondjuk bevinni. De bármi másra, bármi, ami a céghez kötődő információ fontos lehet a lakos számára, ezt mind-mind-mind ki tudjuk jutatni, illetve hát van olyan koncepciónk is, hogy nagyon sok mindent fel az újrahasználati központhoz kötődően, hogy kuponok, kedvezményeket is itt az applikáción keresztül szeretnénk működtetni. Ezzel is a lakosságot egy kicsikét ingerelve arra, hogy az applikációt minél többen letöltsék és használják. Ötletünk nagyon-nagyon sok van, most ez egy lakossági applikáció. A következő lépést szeretnénk kiterjeszteni a vállalkozások számára is, tehát hogy a vállalkozások is ugyanúgy. Nagyon sok esetben ott vannak eltérő gyűjtési napok egy adott címen is, hogyha mondjuk vállalkozásról van szó, hogy ezeket külön tudjuk kezelni. Nagyon fontos itt a gyűjtőpontoknak, hogy mérjük a szinteket, hogy most már lépünk be, tehát a projekt előkészítés zajlik. Azt gondolom, hogy most október folyamán már Miskolcon is felszerelésre fognak kerülni a szintérzékelők. Tehát az üveggyűjtőpontok nem csak vidéken, hanem Miskolcon is elérhetővé válnak, de gondolkodunk abban, hogy utcaszintű push értesítés, tehát ha valamivel gondolom, mondjuk elmarad a szállítás, mert olyan időjárási viszonyok vannak, hogy bükkbe nem tudunk felmenni télen, akkor azt akár azt a települést ki tudjuk értesíteni, hogy akkor nem tudunk menni, viszont majd ekkor lesz a következő gyűjtési nap. Tehát hogy egy olyan kommunikációs csatornát tudunk, ami nem csak nem mindenkinek, hanem akár részlegesen adott településnek vagy település résznek is szólni tud. És hát ez a legfontosabb az, hogy mindenki ez az az információ jusson el, amire neki van szüksége. Hát az applikáció elérhető, most már a Google Play-ben, illetve az Apple Store-ban is, tehát mind a Androidra és mind iOS-ra rendelkezésre áll. Egy dolgot kell tenni, az áruházba beírni a Mireu szót, és már ott is a találat, és letölteni az applikációt.
Ismét nagyszabású takarítási akciót szervez a Magyarországi Tisztasági Nagykövet Egyesület, amelyre október 25-én kerül sor Miskolcon. A város 6 pontján szedik majd a szemetet az önkéntesek. A csapatkapitányok már megvannak, de várják még az önkéntesek jelentkezését. A részletekről Serbán Zsoltot, tisztasági nagykövetet hallják.
Úgy néz ki, hogy a csapatkapitányok ahonnan jelentkeztek, a következő helyszíneket vállalták be, hogy a Petneházi bérházak, a Bulgárföld, ott a McDonald's mögötti füves terület, Diósgyőr feletti telkes részen talált az egyik csapatkapitányunk olyan helyszínt, amit szeretne megtisztítani. Akkor a Pelcermór utcáról is jelentkezett egy taktársunk, ugye ott mellette olyan bokros terület van, azt szeretné. Avasi Lidl mögött, az ott egy elég komoly gócpont, illetve Jukóbányából is jelentkezett egy ismerős, akivel régebben már szerveztünk ott személyszeréseket. Ő kifejezetten a lakókörnyezetét, azt ott nagyon rendben tartja, és ott tényleg szép állapotok vannak. És ugye ez a 6 helyszín jött össze egyelőre. Folyamatosan tájékoztatom őket a fejleményekről, illetve majd viszek ki nekik zsákokat, kesztyűket, megvan ugye, hogy most milyen szemetet szedünk össze, meg nagyjából mekkora mennyiségbe, ehhez majd tartani kell magukat, meg a csapatnak ezt ugye majd el kell mondani az adott időpontba. Szóval terv szerint haladunk. De hál' Istennek egyébként nem kell óriási nagy létszám, hogy ezeken a területeken hatékonyak legyenek. A Facebookon van nekünk az Egyesület nevével oldal is, meg csoport, oda van felrakva az esemény, minden van írva, ki a csapatkapitány, nála ugye lehet jelentkezni, meg ugye az időpont, ugye október 25-9 óra, mindegyik helyszín ugye egyszerre indul. Nekem az a célom, vágyam ezzel kapcsolatban, hogy talán az emberek jobban megmozdulnak a saját lakókörnyezetük iránt. Ezáltal remélem, hogy több ember tudunk majd így mozgósítani, aztán ha meg jók a visszajelzések, akkor ebből sorozatot is lehetne csinálni. Én azt mondom, hogy helyszínenként 5-10 fő között az már teljesen jó. Természetesen van egy-két olyan helyszín, ahol keményebb munka vár rájuk, mert messze van úgymond a deponálási ponttól, oda majd el kell hozni a szemetet, de azt persze járművel, illetve most van ugye olyan terület, ahol kis területen van a nagy mennyiség, de van, ahol meg ugye nagyobb területen oszlik szét, és ott meg többet kell majd bejárni nekik. Ugye az előző eseményeken mindig ugye az adott terület önkormányzati képviselője általában mellénk állt. Most úgy sok területről van szó, megkerestem a városgazda vezetőségét ezzel az ötlettel kapcsolatban, és az ügy mellé álltak, szóval segítenek majd a összegyűjtő szemét elszállításába. Én azt gondolom, hogy ez jó nekik is, nekünk is, mert akkora kapacitással ők ugye nem rendelkeznek, hogy minden területet rendbe rakjanak. Ebben mi besegítünk, nekünk meg ők segítenek azzal, hogy akkor elviszik a szemetet. A tapasztalat eddig az, hogy mindig vidámkodunk közben, szóval ezt sokan, akik még esetleg nem voltak ilyen szemétszedésen, ezt nem is gondolják, hogy milyen jó hangulatba telik. Már a terepszemle során is látom, mert ahol régi szemét van, és ha azt összeszedjük, ott ugye kis eséllyel lesz újra termelődés, ahol meg friss szemét van, az tisztán vagyok vele, hogy az valószínűleg újra fog termelődni, de az emberek fejébe lassan, de biztosan van valamennyi változás, én a visszajelzések alapján ezt látom, hogy azért ez a kollektív felelősség tudat szép lassan erősödik az emberekbe itt Miskolcon, de azért van még bőven teendő, én azt mondom, aztán majd meglátjuk, hogy esetleg 10 év múlva ez hova fejlődik ki. Ja, régen, amikor elkezdtem, azt gondoltam, hogy majd ahogy telnek az évek, majd minden eseménye milyen szép nagy létszám lesz. És vannak olyan események, ahol tényleg nagy létszámmal vagyunk, de azt tapasztaltam, hogy ez mindig helyszínfüggő. Van olyan terület, ahol a lakóközösség ott erős, és ott vannak, és csinálják. Ez tipikusan Pereces például. De van olyan terület, ahol most is csak a kemény mag jelenik meg, akik tényleg messze laknak az adott résztől, ahol szervezzük az eseményt, de jönnek, mert már náluk ez szokássá alakult ki. De nagyjából azért úgy tervezem meg a személyszedéseket, hogyha tudom, hogy az a hely nem vonza az annyira az embereket, akkor is legyünk hatékonyak, és csak akkor a része meleg ki, amit akár kisebb létszámmal is össze tudjuk szedni a szemetet. Van egy nagyon lelkes társunk, a Kertai Zsombor, aki itt a Martinkertváros meg Szirmán rendszeresen szedi a szemetet, számomra is meglepő nagy aktivitással, és most már azt mondom, hogy talán, ha jól emlékszem, akkor olyan 4 éve csinálja. Majd, hogy nem minden hétvégén van egy kis terület, amit ő bejár és megtakarít, illetve rengeteg szemétszedést szerveztünk már ezeken a városrészeken. Teljesen képbe van, hogy mik azok a helyszínek itt, ahol amik ilyen gócpontnak számítanak, és akár rendszeresen sajnos viszik ki az emberek. Szóval ezek a városrészek, ugye Szirma és Martinkertváros így jobban a fókuszban van, jobban odafigyelünk erre, hogy tényleg kertvárosi hangulat legyen. Ugye kevésbé is promóztam, de aztán rájöttem, hogy ez egy másik szint, és még egyelőre ez kevés vagyok, hogy akár egy országos szinten ezt koordinálni tudjam, de ez a cél sincs elvetve, és jövőben majd reméljük, hogy ezt a szintet is meg tudom lépni, és akkor ez is majd kifejlődik. Igyekszünk ugye legalább azért havonta egyet. Novemberben lesz az Európai Hulladékcsökkentési Hét 22 és 30-a között. Arra az időpontra is szeretnénk. A helyszín az még függőben van. Több helyre is ugye elmegyek terepszemlére, és akkor az alapján eldöntem, hogy akkor melyik a következő. Illetve jövőre is ugye folytatjuk ezt a tendenciát, és tavaszra majd úgy néz ki, hogy akkor nagyjából meg lesz a 100. szemétszedi esemény, amit a tavasz végén majd egy nagy jubileumi piknik keretében szeretnénk megünnepelni. Erről később majd jönnek folyamatosan információk, hogy ez hogy fog kinézni. Az említett Martinkertvárosban volt nagyon nagy akció, ott nagyjából 25 köbmétert szedtünk össze, de volt idén Pelecesen is, illetve a színvaörökség napok keretén belül a színva mentén a Vasgyári szakaszon. Hát meg a klasszikus Szennyvíztelepi út, ugye, ami összeköti Szirmát Martinkertvárost, az egy sajnos egy ilyen szemétlerakó lett, mert nagyon kiesik az emberek fókuszából, és akkor ott nyugodtan tudnak tevékenykedni az emberek, akik leteszik. Ott mindig van mit tenni, meg hát egyébként meg télen van nagyobb tennivaló, mert akkor több helyszínhez férünk oda. A Zavasi pince sorokon ugye majdnem minden évben csináltunk egy vagy két akciót, és a borangolás keretén belül gyűjtöttek nekünk pénzt is, amiért nagyon hálás vagyok. Szóval meg én azt látom, hogy főleg ugye Jacsó Pál, aki a hegygazda is, és taktársunk is, ő nagyon aktívkodik és nagyon promózza az ottani egyesületek körében ezeket az akciókat. Szóval arról a részről ugye van is támogatás, meg kommunikálják ezt. Cégek vannak egyébként, akik már régebb óta eszközökkel támogatnak, illetve civil szervezetek, ez is megint helyszínfüggő. Ha az adott civil szervezet az adott helyszínen tevékenykedik, vagy kötődik, akkor és oda szervezünk szemétszedési akciót, azt ők szokták reklámozni, meg kommunikálni. Szóval nagyjából a támogatás rész az így néz ki.
Kedves hallgatóink, ezzel mai műsorunk végéhez értünk, amelyben beszámoltunk egy Miskolcra tervezett szemétszedési akcióról, és bemutattuk a város szemétszállítási cégének új applikációját. Köszönjük figyelmüket! További tartalmas rádiózást kíván önöknek az adás szerkesztője, Grunda János nevében is, a műsorvezető, Farkas Erzsébet, a viszont hallásom. Most elhangzott adásunkat holnap, azaz szombaton hajnalban 3 óra 5 perctől és délután 15 óra 5 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Thank you.
Az erdő fohásza.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál a szerkesztő Tikovics Ernő. A varjúfélék, ki tudja, talán több mint 1000 éve velünk élnek a mezőgazdasági területeken. Az utóbbi években azonban, mintha történt volna valami. Ellepték a városokat, ahol szemmel láthatóan kiválóan érzik magukat, és szívesen költenek is. De vajon miért költöztek városokba ezek a szabad vidéki területeken, facsoportokon, erdősávokban fészkelő, alapvetően óvatos madarak? Erre adja meg a választ Tóth Péter, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság gerinces zoológiai referense. Nemrégiben az MME Budapesten egy kisebb konferenciát rendezett a varjak témakörében, hogyan védekezzünk ellene, mi a probléma, stb. Kerültek napirendre. Én nem tudtam, hogy ekkora a probléma, legalábbis egyes helyeken a varjak tekintetében, hiszen sokáig azt hallottuk, hogy egyre kevesebb a varjú.
Igen, a probléma az számos településen jelentkezik. Azt kell, hogy mondjuk, hogy a problémával érintetteknek a panasza az indokolt. Valószínűleg egyikünk sem szeretne varjútelep közvetlen szomszédságában tartósan élni. Hát az ember pihenését jelentősen megnehezíti, és nem pusztán csak a pihenését, mondjuk a környezetet is jelentősen szennyezik, gondolok itt a parkolóautókra, de akár a járdán közlekedő emberekre. Tehát indokolt ez a probléma, csak persze ugye az okai, ami ezt előidézi, annak az előzményei, inkább így fogalmazok, az előzményei, azokat azért indokolt ismerni, és ennek ismeretében mondjuk a lehetséges megoldásokat keresni. Tehát valóban van probléma, azzal együtt is, hogy igen, a varjúállomány az jelentősen kisebb, mint mondjuk a múlt 170-es éveiben.
Ez jó, hogy említette, mert pont a 70-es évekre emlékszem vissza, vagy már vissza, és kintáltam az udvaron, jöttek a varjak olyan felhőben, hogy amíg ott álltam, nem értem a végére, nem ment át fölöttem, nem húzott át fölöttem a csapat. Ilyeneket már évtizedek óta nem látunk. Akkor nem volt baj?
Messziről kell indítani, hogyha ismertetni szeretnénk azt, hogy volt-e baj, vagy hogy mi volt a baj. Erre az említett esetre, 70-es évekbeli tapasztalatra reflektálva, igen, tehát ez a varjú csapat, ami akkor az égen végeláthatatlan felhőként húzott keresztül, az nagy valószínűséggel nem hazai varjú állomány, és annak egyedei, hanem ugye a varjak, bár idehaza nem költöző madárként tartjuk nyilván, tőlünk északabbra, tehát akár Lengyelország, vagy ha még északabbra nézem, Skandinávia, Oroszország területei, ahol a legnagyobb vetésű varjúállományok fordulnak elő, azok adott esetben időjárási körülmények hatására költöznek. Tehát ha nem is a klasszikus értelemben költöznek, de hogy délebbre húzódnak, elsősorban táplálékot keres, és ezek azok a nagy varjúcsapatok, amiket akár bármelyikünk láthatott, és akkor mondjuk jellemzően Debrecenben akár mai napon is előfordulnak ezek, például a nagy erdőterületén manapság is lehet ilyen nagy varjúcsapatokat látni.
Tehát akkor ezekkel hiába voltak többen, nem volt probléma, mert nem fészkeltek?
Tehát honnan indítunk, hogy mi volt a történelmi időkben, a vetési varjú sokkal nagyobb számban költött, fészkelt Magyarország területén. Most tekintsünk el attól, hogy az országot földarabolták, és mekkora területről beszélünk, de sokkal nagyobb számban költöttek, 100 000-es nagyságrendben. Hát, hogyha megnézzük a korabeli első ilyen irányú felméréseket, akkor egy ilyen 300 000-es nagyságrendet mértek, mint költőállomány, és itt ugye párokról beszélek. Most ez két egyed nyilván, és aztán adott esetben a kirepülő fiókák, az meg legalább 2-3, adott esetben 4 fióka fészkenként. Tehát ekkora állományról beszélünk a történelmi időkben, vagy akár mondjuk még a múlt század első harmadában. És akkor itt lehet mondani, hogy voltak konfliktusok az ember és a varjú állomány között. Az első, az valamikor az 1900-as évek eleje. Tehát már akkor kezdődtek ilyen megközelítések, vagy ismertek voltak ilyen megközelítések, úgyhogy egyáltalán a varjú az jó vagy nem jó, hogy ilyen számban fordul elő.
Hasznos vagy káros? Még ez volt a kategória.
Hasznos vagy káros, ugye Herman Ottónak van egy ilyen írása is, amiben a különböző madárfajok hasznáról és káráról értekezik. Tehát már akkor is felmerült ez a kérdés, és talán azzal a, mondjuk azt, hogy megegyezéssel zárult, hallgatólagos megegyezéssel, hogy nagyobb a haszna, mint a kára, mert ugyanis miről van szó? Tehát a varjú eredendően, mint a természetben élő bármely lény, természetes táplálékforrásokra alapozza a fióka nevelését. Most amíg a mezőgazdaság, mint olyan sokkal inkább a régi hagyományos módszerekkel végződött, tehát hogy kézi munkával, kis porcellás területhasználattal és mondjuk sokféle terményt felölelt, tehát nem monokultúrákról beszélhetünk akkoriban, mint manapság. Akkor ugye a varjúnak is sokkal inkább megvolt a helye, hiszen természetközelibb volt a gazdálkodás. A szántóvető ember idejének a jelentős részét a szabad természetben, mondjuk így, hogy természetben, szántóföldön töltötte. Mit eredményezett ez? Az embertől mindig is tartott a varjú. Tehát, hogyha volt is, vagy lett volna, és esetlegesen kártétele, az ugye mérsékelt volt az emberi jelenlét miatt. Másrészt nem monokultúrás gazdálkodás folyt, tehát hogyha a varjú elkezdett valahol valamit csipegetni, akkor azt egy kis területen tudta csipegetni. Kettő parcellával arrébb már lehet, hogy ember volt, tehát nem is volt esélye, lehetősége hosszú időn keresztül végighaladni egy teljes vetés területen. Manapság ez éppen ellenkezőleg van. Monokultúrák vannak, ugye néhány, talán egy kezünkön megszámolható növényfajjal. Ennek a kelő csirázó állományát, hogyha varjú megtalálja, és nem feltétlen a csíra növényt keresi, nem lehet, hogy rovartáplálékot, csak ugye belebotlik, és rááll a sorra, a vetőgép által képzett sorra, akkor amíg a szemmel lát, mehet ezen végig, és nyilván nem egyedül, hiszen emberrel nem is találkozik. Tehát nincs, ami riassza.
Még egy madárijesztő sincs kint.
Még madárijesztő sincs kint, és hát egyébként a varjú, vagy egyáltalán a varjúfélek okos állatok, pillanatok alatt megtanulják azt, hogy mi is az, amitől tartani kell, van-e valódi veszélyeztető hatásra ránézve, mert ha nincs, akkor figyelembe se veszi.
Akkor a varjú nem csak a városban konfliktus forrás, hanem kint a mezőgazdaságban is. A városban mi a baj?
Ugye innen indul ez az egész probléma, amiről eddig beszéltem, hogy a mezőgazdasági területeken eleinte azt mondták, hogy rendben van a varjú jelenléte, mert több hasznot hajt. Mit értünk haszon alatt? A egyébként haszon növényeket károsító rovarok, azok lárvái különböző fejlődési állapotai képzik a táplálékát meghatározóan. Ez különösen igaz, amikor a varjú az utódait neveli. Magas fehérjetartalmú táplálékot kell, hogy gyűjtsön. Most, amikor ez a gazdálkodás a mai modern technológia szerintére változott, és ez nyilván egy relatíve rövid folyamat, ehhez a varjú azért nem evolúciós léptékben tud alkalmazkodni, hanem gyorsan kell. Egyébként a varjúfélék, és akkor a vetési varjak, ezek különösen intelligensek.
Azt mondta Darwin is, hogy nem a legerősebb, meg a legokosabb éri túl, hanem az, aki a leginkább tud alkalmazkodni.
Ez valószínűleg így is van, és jelen esetben is ennek vagyunk tanúi, hogy a mezőgazdasági kultúra és a vetésszerkezet módosulásával a varjú is kénytelen volt átállni, hiszen az egyre nagyobb kemizálás, az egyre nagyobb méretű gépesítés, a leszűkülő táplálékkínálat szükségessé tesz, hogy neki valamit biztosítania kell a fiókái számára. Ugye? És akkor itt jön képbe az, hogy hát akkor elkezdem gyűjtögetni a csirázó magot, mert annak még magas a tápanyag és energiatartalma. Tehát valamivel pótolni kell a kieső rovartáplálékot. És akkor hogy kerül a varjú a városba? Úgy kerül, hogy nevezik ezt úgy is, hogy ez volt az első varjú per az 1900-as évek eleje, amikor ez a kérdés volt, és erre születtek válaszok. Majd a második világháborút követően, úgy nagyjából a 60-as évek tájára, ugyanis addig védett volt a varjú. Kérdésként merül fel újra az előbbi, hogy hasznos vagy káros. És akkor már az a válasz született, hogy hát káros. És azért, mert ugye beindult a TSZ-esítés, egyre nagyobb arányú gépesítés, egyszerezés, ahogy az előbb mondtam, és a táplálékbázis megváltozott, és a korábbi arány, ami úgy nézett ki, hogy 40% mondjuk azt, hogy haszonnövény, és 60% rovar, az éppen megfordult. Tehát nagyobb arányú lett a táplálék forrásában a haszonnövény, mint a rovar táplálék, és akkor persze ilyen megközelítésben már károsnak minősíthető. És ennek az lett a következmény, hogy először csak a védelmét szüntették meg, majd lehetővé tették a gyérítését lőfegyverrel, sőt utóbb már foszforszörpös tojásokkal, ezek az úgynevezett F1-es, majd később az F2-es tojások, ami kifejezetten szelektíven a varjúfélékre hatott. És ugye ezeket elhelyezték a költőtelepeik alatt, és akkor néhány nappal a fogyasztása után ezek a varjak tulajdonképpen néhány haltak, mert ha emlékeim nem csalnak, a máj működésüket tette tönkre, tehát a kiválasztó szerv, és hát gyakorlatilag ugye több napi szenvedés után elpusztultak ezek a madarak, meg persze a fiókáik is hát táplálék hiányából. Ez ugye zajlott egészen hosszú ideig, ez volt a második varjúper, És itt történt az meg, hogy a korábbi 300 ezer körül lebecsült költőállomány redukálódott, a lövések, mérgezések meg a tüzelvassal való írtás hatására nagyságrendileg 25 ezer pár körüli állományra. Tehát jelentősen nagyságrendel csökkent, és azért, ahogy említettem, a varjú az egy intelligens állat. Nem csak azt tanulta meg, hogy hogyan tud táplálékot szerezni, hanem azt is, hogy hol éri kevésbé bántódás. És ekkor kezdtek el beköltözni az emberi településekre, mert ugyebár ott nem lehet őket mérgezni, nem lehet őket lőni, csapdázni, tehát tulajdonképpen az ember nem igazán tud velük szemben semmilyen eszközrendszert jogszerűen használni, egyrészt, másrészt meg a egyébként természetes előforduló, hát mondjuk ragadozóik sem tudnak bennük, vagy legalábbis nem olyan mértékben kárt tenni, idézőjelbe, tehát közülük zsákmányolni.
És akkor mi lesz a következő lépés a varjú életében, vagy a varjak életében, a kukázás? Vissza se fognak járni a szántóföldekre?
Varjúfélék mind a két dolgot teszik. Tehát kukáznak is, ha van rá lehetőségük, illetve természetesen visszajárnak a szántóföldekre is. Csak az a különbség, hogy még eddig, tehát a korábbi időkben, a történelmi időkben, egészen mondjuk a mostani, tehát a 21. század fordulóig jellemzően a természetes, vagy nevezük így, hogy természetszerű környezetben éltek, szántóföldi részben fásult környezetben. Manapság a varjúfélék egy jelentős hányada, elsősorban a vetési varjak, de egyre inkább a dolmányos varjak is városba költöztek. Ugyanis mai napig nem szívesen látják őket a gazdálkodók kint a mezőgazdasági területeken, tehát akár illegálisan is, de igyekeznek tenni annak érdekében, hogy ne ott legyenek. És hát hol máshol találnak szállás lehetőséget, vagy költési lehetőséget, mint a városokban. És persze a város adta lehetőségeket nagyon jól használják, legyen az eldobált ételmaradék, legyen az kiborított kuka, legyen az a településeken előforduló, egyébként a hulladékon szintén elboldoguló kisrágcsáló, és persze ugyanúgy kijárnak a települések körüli gyepterületekre, mert azt azért tudni kell, hogy a varjúfélék eredendően a gyepterületeken szerzik a zsákmány nagy részét. Nem feltétlenül a mezőgazdasági kultúrához ragaszkodnak, jobb hiány ragaszkodnak ahhoz, mert ha meglennének a valamikori gyepterületek, azok a természetes gyepek, amik már csak minimálisan, mozaikosan, ritkán fordulnak elő, akkor ugye valószínűleg probléma sem lenne velük. Hát a gyepterületek azok rendkívül táplálékgazdag élőhelyek, és azok a táplálék állatok, amiket a varjú szeret, legnagyobb arányban ott fordulnak elő. Manapság ilyen például az ipolymenti gyepes területek, például Észak-Magyarország, ezen belül Nógrád megye, ugye jelentősen érintett a varjú előfordulással, többek között valószínűleg ezért, mert még ott mindig jelentősebb arányban vannak gyepterületek, ahogy említettem, az Ipoly mentén sokkal inkább, mint mondjuk a jobb termőhelyi adottságú, mondjuk délebbi országrészek földterületein.
Akkor el is érkeztünk a megoldáshoz. Nehezen fordíthatók vissza a természeti folyamatok, de meg lehet próbálni, vagy meg is kell?
Természeti folyamatokat, azt kell, hogy mondjam, az emberiség mindeddig sajnos negatív irányba befolyásolta, nyilván nem feltétlen szándékosan. Valamilyen mértékben ezeket a folyamatokat nyilván vissza lehet fordítani, hogy milyen arányban, meg mekkora területeket érintően, ezt én nem fogom tudni megmondani. Cél kell, hogy legyen, hogy ez teljesülhessen. A varjúféléket sem tartom valószínűleg, hogy a városok területéről végérvényesen úgymond vissza lehetne, és akkor szépen mondom, késztetni a természetesebb környezetükbe. Kísérletet mindenféleképpen kell tenni rá, hiszen az emberi környezetben, ahogy említettem is az elején, azért a jelenlétük az nem optimális. Az ő számukra sem feltétlen optimális, az érintett lakosság számára pedig kifejezetten kedvezőtlen, kellemetlen, mondhatnám, hogy bántó. Tehát a természetvédelmi szakma érti ezeket a problémákat, igyekszik is ezen segíteni. Együttműködéssel lehetne ezen segíteni, de minden egyes félnek az együttműködése. Beleértendő a gazdálkodó, beleértendő a helyben vadászatra jogosult, az önkormányzat és annak minden rangú rendű képviselője, és természetesen a civil szervezetek, az állami természetvédelem, de akár a varjak jelenlétével és a negatív következményekkel érintett lakosság is. Tehát mindenkinek közösen kell összefogva, egymás tevékenységét erősítve és nem az ellen cselekedve ezt a problémát megpróbálni megoldani, akkor talán van lehetőség, és erre van egy-két jó tapasztalat, sajnos kevesebb a jó tapasztalat, mint a negatív.
Akkor ez a harmadik varjúper, mondhatjuk azt?
Manapság a harmadik varjúper zajlik, igen, és sokkal inkább a városok lakói, illetve az őket képviselő önkormányzatok ennek a szószólói. Sajnos azt tapasztaljuk, minden bántó szándék nélkül mondom, hogy nem kellően felkészültek. Sajnálatosan a számukra a beavatkozás lehetővé tévő természetvédelmi hatósági határozatokban írt indoklást, illetve konkrét célzott javaslatokat sem tartják be, veszik figyelembe, nem kérik a segítségét a természetvédelmi kezelőnek, hogy hogyan is lehetne akkor ezt jól vagy jobban végezni, és persze ezek nem egyik pillanatról másikra működő és eredményt hozó beavatkozások, akár 10-15 évet is lehet gondolni, hogy talán sikerül, és sajnos azt kell mondani, hogy nincs garancia semmire, de ettől függetlenül meg kell próbálni mindent megtenni, mert különben nem lesz rá megoldás.
Az elhangzott beszélgetésben a városba költöző varjakról Tóth Pétert, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság gerinces zoológiai referensét hallották. Most Fellém a vett, Ilyen kutya nincs is című könyvének 9. része hangzik el. Felolvassa Tóth Levente színművész.
Hajnal előtt újra felébredtem, ezúttal, mert egy felfedező úton járó egér lába nyomán színaszálak peregtek a képenben, és odakint a tarlón már hangosan csivogtak a poszáták. Életre bögdöstem papát, és álmosan küszködni kezdtünk nyálkás bakancsainkkal, átnyírkosodott ruháinkkal. Korcsi folyton utunkban volt. Megátalkodottan tiltakozott az istentelenül korai felkelés ellen, és végül úgy kellett kivonszolnunk a jó meleg menedékből. Ha voltak is vele született vadász ösztönei, az éjszaka folyamán szemlátomást elcsökevényesedtek. és ha tápláltunk is valami vérmes reményeket Korcsi potenciális értékei felől, rendre elhervadtak, mi alatt megfőztük szerény reggelinket a kis petróleum kályha sziszegő kék lángocskáján. Amikor végre befejeztük a kábízást és elindultunk a fagytor ropogó tarlón a tavacska felé, Korcsi durcás, morcosan beleegyezett, hogy elkísérjen bennünket, de pusztán csak, mert nem óhajtott magára maradni a préri farkasokkal. Még sötét volt, de keleten már gyengén derengeni kezdett némi szürkés világosság, miközben a nyárfák közt elbotorkáltunk a tó mellé, a nádból készült vadkacsa leshez, amelyet a farmer bütykölt össze nekünk. Tökéletes csend volt, és ritka mód harapós hideg, amely a ruhán keresztül a csontomig hatolt, hogy csak úgy citeráztam tőle. Amikor lekucorodtunk a náttakarás mögé, a nem kevésbé vacogó Korcsi szilárdan befurakodott a térdeim közé, és mogorván dünnyögve egyfolytában szitkozódott az agyalágyult pasasok meg kölykök hülyeségén, akik szándékosan teszik ki magukat és eltartottjaikat ilyen rohadtul hideg kényelmetlenségeknek. Oda sem hederítettem zúgolódására, csak azt lestem, mikor virrad meg végre. Egyformán reszkedtem a fagytól, meg az izgalomtól, és kimerett szemmel, fülemet hegyezve vártam, várakoztam, úgy éreztem egy örökké valóságig. Aztán szinte egy nyári villámlás hirtelenségével kivilágosodott az ég. A kopárfák kuszarácsa mögött a sötét kötpára alól, mint egy varázsütésre tárult szemem elé a tó eleven ezüst tükre. Csillámló felszínét két ébredező bőjti réce lassú tollászkodása fodrozta, láttukra vadul megdobbant a szívem. Kesztyűs kezemmel olyan szorosan markoltam meg Korcsi nyakörvét, hogy megvonaglott. Akkor rápillantottam, és legnagyobb meglepetésemre észrevettem, hogy mord elégedetlenségét váratlanul heves, bár némileg hökkent érdeklődés váltotta fel. Lehet, hogy az én érzelmeim hatottak rá valami rejtélyes úton módon, de az is lehet, mamának volt igaza öröklött ösztöneit illetően. Nem jutott időm elgondolkozni ezen, mert megindult a húzás. Először a fülünk fogta fel, sőt, érezni is éreztük a halk távoli rezgéseket, de a hang hamarosan mély, erőteljes morallyá fokozódott, mintha tüzérségi lövedékek számlálhatatlan tömege süvítene fölöttünk az ellenszegülő levegőben. Hallottam papa artikulálatlan kiáltását, s amint kilesekedtem a náttakarás fölött, láttam, amint a sárgás égboltot elsötétíti az eleven felleg. És akkor a szárnyak mérhetetlen tömege valóságos burkot vont körénk, és a zúgás úgy harsogott, mint víz alatti üregekben a roppant óceán hullámverése. Égnek fordított arccal dermedtem, bámultam ezt a hihetetlen látványt, de papa nyomatékosan a fülembe súgta, legalább egyszer körbe fognak repülni. Eszedbe ne jusson lőni, amíg a vízre nem kezdenek ereszkedni. Ekkor már szinte lüktetett az égbolt a szárnycsapkodástól. 5000, vagy ten 10000 madár kanyarodott tova, a morajlás elhalkult, erősödött, megújult, és már csak nem eljött a döntő pillanat. Elengedtem Korcsi nyakörvét, hogy biztosítsam a puskámat. Korcsin ekkor kitört a téboly. Vagy legalábbis ez a legelnézőbb magyarázat, amit adhatok a viselkedésére. Ültéből akkorát ugrott, hogy átpattant a magas náttakarás fölött, és miután földet ért, olyan sebességgel iramodott el, amilyet sem addig, sem azután nem produkált soha életében. Amellett a hangját sem sajnálta, hisztérikus féktelenséggel csaholt, vonított el annyira, hogy úgy festett, illetve hallatszott, mintha egy teljes kutyafalka lenne egy személyben. Papa meg én persze szaporán lövöldöztünk az immár hevenyen fogyatkozó madárseregre, de hát ez csak afféle pótcselekvés volt inkább, gyatra szelep örjöngő haragunk levezetéséhez. Végül földhöz vágtuk hasznabehetetlen puskánkat, és válogatott szitkokat üvöltöttünk madár-vadász ebünk után. Ezzel a gőzzel meg is kímélhettük volna a hangszálainkat. Nem hiszem, hogy Korcsi akár egy mukkot is hallott az egészből. Lába úgy szólván nem érintette a fénylő tarlót, szinte repült fölötte, nyílegyenesen, mintha maga is a levegő szülötte lenne, s vele együtt a megrettenten tovaszárnyaló vadkacsák rávetülő árnyéka. Csak hamar nem maradt belőle egyéb csupán egy szakadatlanul zsugorodó pont a határtalan messzeségben, majd az is eltűnt, és a világra csend borult. Amikor visszatelepettünk a vadkacsales tövébe, tudtuk, hogy így egymás közt a jelen helyzetben nincs az a szó, amely túl szegényesne volna. Nem is szólaltunk meg, egyszerűen csak várakoztunk. Lassan felemelkedett a vörös lőnapkorong, mind világosabb lett, végül nyilvánvalóvá vált, hogy aznap reggel már egy árva vadkacsára sem számíthatunk, így hát visszabandukoltunk a kocsihoz, és főztünk egy kis kávét. Aztán tovább várakoztunk. Korcsi 2 óra múlva tért vissza, olyan elővigyázatosan sonfordált felénk a kerítések szögleteinek rejtekében, hogy csak akkor látta meg, amikor már 50 méterre megközelítette a kocsit. Igen, csak szomorú látványt nyújtott, behúzott farkától szánalmasan csüngő füléig, minden porcikája komor mélabút árasztott. Lesírt róla, hogy egyetlen kacsát sem sikerült zsákmányolnia. Papa számára keserédes élmény volt ez az első kaland Korcsival. Igaz ugyan, hogy a vadkacsáinknak befellegzett, de éppen ebből eredően papának tág tere nyílt a jogos támadásra mama ellen a honi frontvonalakon. Az első csatát íme megnyerte, és papát nem olyan fából faragták, hogy megpihenjen babérain. Következésképpen az idény első hetében egyáltalán nem is ejtettünk zsákmányt. Korcsi vitathatatlan bizonyítékát adta, hogy soha életében nem volt, és csak azért sem lesz a portírozó kutya. Tagadhatatlan, hogy Korcsi, akit változatlanul gyötört első próbálkozásának fájdalmas kudarca, a lelkét is kitette, hogy elnyerje tetszésünket, de úgy látszott, tökéletesen képtelen felfogni, hogy valójában milyen céllal barangoljuk be az őszi síkságot. Második kirándulásunkon arra a következtetésre jutott, hogy alkalmasint pockokat hajkurászunk, és ezért csak nem az egész napot azzal töltötte, hogy lendületesen felkotorta mély járataikat. Fáradtságos vesződésének eredményeként mindössze egy asztmarohamot szedett össze az orjukaiban felgyülemlett tömérdek por következtében. A harmadik alkalommal az az elképzelése támad, hogy mi nyilván tehenekre vadászunk. Hát ez a nap mindörökre emlékezetes maradt. Korcsi szinte fanatikus szenvedéllyel vetette magát a tehénvadászatba. Néhány röpke óra leforgása alatt odaadóan elkötelezett ebbé alakult át. Hátborzongató nap volt, ám papa szempontjából megérte. Este ugyanis, amikor hullafáradtan, talpitporosan és persze vadszárnyasok nélkül hazaérkeztünk, módjában állt nyílt kárörömmel beszámolni mamának, miszerint mama vadász kutyája 43 üszőt, 2 bikát, 72 tinót, valamint egy duhobor család elaggott ökrét kísérelte meg apportírozni. Papa minden bizonnyal úgy vélte, hogy az ítélet, amelyet Korcsiról annak idején kimondott, most már végképp megfellebbezhetetlen. Holott felfigyelhetett volna az intő jelre, vagyis arra a nyugalomra, amellyel mama fogadta beszámolóját a nap eseményeiről. Mama olyan tetszetős könnyedséggel szökkent át az ingoványos talajról a sziklaszilárd talapzatra, hogy elállt a lélegzetem. Papa pedig úgy elhűlt, hogy egyszerűen választ sem talált. Mama ugyanis önelégülten rámosolygott. Szegény, drága kis Korcsi, mondta szelíden. Ő bezzeg tudja, hogy milyen iszonyatosan drága manapság a marha hús.
Elhangzott Ferli Mavett Ilyen kutya nincs is című könyvének 9. része. A felolvasó Tóth Levente, az irodalmi szerkesztő Somosvári Eszter Anna volt. Ezzel mai műsorunk véget ért. Búcsúzom a zenei szerkesztő Bartók Beáta és a technikai munkatárs Kvaszinger Jenő nevében is. A szerkesztőt Tigovics Ernőt hallották.
Itt a Szent István.